Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Halmos Ábel bencés atyával, a Bakony Béli bencés közösség perjelével Balázs Zsanett beszélget.
Köszöntöm a Hitvalló adásának mai vendégét, Halmos Ábel atyát, a Bakony Béli bencés közösség perjelét, aki azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, a munkásságáról, a hivatásáról, illetőleg a kedvenc szentírási idézetéről beszélgessünk. Sok szeretettel köszöntöm, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszöntöm szeretettel, és a Mária Rádiónak a hallgatóit is nagy szeretettel.
Kezdjük talán akkor a választott szentírási idézettel. Atya, nehéz volt választani egyetlen egy mondatot a szentírásból?
Nem gondolkodtam sokáig rajta, hanem ami először eszembe jutott, és ez a mondat már egy olyan szentírási vers, ami régóta foglalkoztat és kísért, tulajdonképpen a diákkorom óta, és akkor ezt választottam Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveleinek 9. fejezet 16. verse, ami így szól, hogy nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem az irgalmas Istené. Ez a mondat az Istennek a hatalmáról, az Istennek a kegyelméről szól a mi életünkben, és én is az életem során megtapasztaltam sokszor, hogy nem az én hatalmamban áll, nem csak a világnak, hanem még a saját sorsomnak is a formálása, hanem egy fölöttem levő erő, az, ami azért életem sorsfordulóin megtapasztalható, hogy sokszor volt olyan élményem, hogy valami olyasmi történt, amit én így nem úgy gondoltam, vagy nem úgy terveztem, aztán mégiscsak az valami jó lett. Emlékszem, hogy én kis általános iskolás koromban egy ilyen osztálykiránduláson jártunk Pannonhalmán, és ugye el sem tudtam volna képzelni, hogy én valaha ott fogok élni és tanulni, és aztán pár év múlva bencés diák lettem Pannonhalmán, úgyhogy ezt én nem is akartam, hanem egyszer csak ott találtam magam. Vagy amikor 14 évesen gimnáziumba készültem, akkor sokat hecceltek, csúfoltak a volt osztálytársaim, otthon Balatonfűszön, hogy hát biztos azért megyek én oda, hogy pap legyek, és az ellen én tiltakoztam meg, fogadtam is velük, hogy ez nem így lesz, és aztán pár év múlva jelentkeztem a bencés rendbe. Tehát sokszor átéltem azt, hogy valami fölöttem levő részint talán kiismerhetetlen és távoli, mégis engem kísérő és velem levő erő az, ami vezetés. Aminek köszönhető az, hogy bizonyos dolgokat megkapok ajándékba, és hogy sok minden, amire esetleg törekedtem, vagy akartam, hát az meg nem úgy történt. Hogy valahol Istennek a kegyelme az, ami mindennek az elején van, és ami minden gyümölcsöt megterem életemben is, és az egyház közösségének az életében.
Balatonfűzfőt említette, onnan származik?
Igen, Balatonfűzfőn nőttem fel, és Fűzfő gyártelepen jártam iskolába, ami az 1970-es évek elején, ami egy ilyen szocialista ipartelep volt, az egyháznak a maradványait számolta fel akkoriban a szocialista rendszer, és nekem az volt az alapvető élményem gyermekként, hogy csupa idős ember van a templomban, majdnem, hogy a testvérem meg rajtam kívül nem is láttunk ott fiatalokat, és hogy mindenképpen egy ilyen vágy volt már bennem kezdetektől, hogy a közösségnek a tapasztalatára, és aztán amikor Pannonhalmára kerültem, akkor megtapasztalhattam, hogy vannak fiatalok is az egyházban, és mindig ez a vágy, a közösségnek a vágya a hajtott már gyerekként, és aztán Pannonhalmi diákként, később a szerzetes közösségben, és a hivatásomnak is erőteljes motivuma, hogy egy közösséget kerestem, ahol a hitet és ahol az Istent megtapasztalhatom.
Mi az, ami a közösségben megfogta? A közösség szervezése, vagy egy közösséghez tartozni, mint tag, mint alkotó eleme a közösségnek?
Kezdetben az fogott meg, hogy egy közösséghez tartozhassam, hogy legyenek barátaim, és aztán később egyre inkább úgy alakult, hogy ezeknek a különböző közösségeknek, amelyekkel én kapcsolatba kerültem, kezdve, hogy miután az érettség után felvettek Bencésnek, akkor elvittek a Magyar Néphadseregbe, és akkor 2 évet szolgáltam. Már szerzetes növendékként, noviciusként a Magyar Néphadseregben, és akkor együtt voltunk Lentibe, sokan teológusok, és akkor a teológusok a kis közösségét, persze illegális közösségét a néphadseregben szerveztük. Tehát valahogy mindig ez a közösséget összegyűjteni, közösséget szervezni, valahogy ez a fajta feladat, ez így megtalált. Aztán később is a egyetemista koromban a Szent Szabina kápolnában, budapesti Bencés tanulmányi házban, ott hittanos közösséget, aztán fiatalok közösségét, később a Bencés gimnáziumban az osztályközösséget, és aztán most pedig a Bakony Béli szerzetes közösségnek vagyok egy kicsit a pásztora, meg a Bakony Béli egyházközségnek.
Még mielőtt a Bakony Béli szerzetes közösségről ejtenénk pár szót, beszéljünk egy picit a pannonhalmi évekről. Ugye említette, hogy innen indult, mint bencés diák. Innen indult a bencésekkel való kapcsolata is?
Igen. 14 évesen kerültem Pannonhalmára, akkor ismerkedtem meg a bencés szerzetesekkel, és megragadott a bencés közösség, akkor elég sok fiatal volt a bencés, sok fiatal bencés növendék volt, és a tanáraim közül is többen. És hogy ez a fiatalokkal való foglalkozás, fiatalokból közösséget szervezni, talán ez volt az első, ami megfogott, és persze a közösségnek egy ilyen kitüntetett formája, közös liturgia, ami nagy hangsúlyt kap a bencés életben.
Aztán leérettségizett, és következtek a katona évek?
Igen, akkor elvittek 2 évre Lentibe bennünket, aminek nyilván is volt a célja, hogy megingassák ezt a elhívásunkat, és azért is vittek egy helyre bennünket, vagy összesen 2 az országba, hogy azért, hogy nem tudom én, nem fertőzzük meg a társadalmat, a többieket, és viszont ezzel egy olyan lehetőséget teremtettek, hogy a kispapok, a papnövendékek megismerhették egymást is, ilyen baráti kapcsolatok, és az első ilyen közösség létrejöhetett. Sőt, ez a közösség nem pusztán a katolikus szerzeteseknek és papoknak, vagy papnövendékeknek volt a közösség, hanem ökumenikus volt, mert voltak protestánsok, reformátusok és evangélikusok is. És igazából itt jött az első ökumenikus közösség az életemben, és azóta az ökumenével is, tehát az egyházak egységének munkálásával is összekötődik a közösségnek a tapasztalata számomra.
Ez hogyan kapcsolható össze a kettő, az ökumené és a bencés közösség? Mi a kapocs?
A bencés szerzeteseknek természetszerűen egy hivatás az ökumenének a szolgálata, mert hogy egy olyan közösség lehetünk, amelyik az egyházak szakadása előtt született, Szent Benedek 480-ban született, és még a nagy keleti egyház szakadás előtt egy olyan tapasztalatot hordozunk, az egyetemes egyháznak a tapasztalatát, ami elfogadható a más felekezetűek, a testvéregyházak számára is, tehát akár az ortodox keresztények, ehhez is jó kapcsolatok fűznek bennünket, az ortodox szerzetesekhez, de a protestánsokhoz is, akik számára ez a szentírás központú, meg zsoltárokat imádkozó monasztikus életforma, ez befogadható. Nincsenek nagyon olyan elemei, amik már a reformáció idejében mondjuk valamiféle nehézséget jelentettek volna a reformátorok számára. Ezért nagyon sokan keresnek bennünket föl, és töltenek nálunk időt Bakony Bélben is, meg a többi monostorainkban is, például protestáns lelkészek és protestáns hívők.
És hát atyából is bencés szerzetes lett. Hogyan alakult tovább a katona évek után az élete?
A teológiát Pannonhalmán tanultuk, a ottani főiskolán, és készültünk közben. Abban az időben korlátozva volt nagyon a szerzetesek működése, összesen 4 szerzetesnek működhetett 8 katolikus iskolában, szerzetes gimnáziumban, és nekünk is 2 iskolánk volt, tehát mindenkinek tanárnak kellett lenni, vagy valahogy az iskolában szolgálni, és ezért akkor én is egyetemre készültem, és aztán matematika-fizika szakot végeztem, és Győri Bencés gimnáziumban kezdtem el 89-ben a rendszerváltozás évében tanítani.
Nehéz volt?
A tanítás?
Igen, a diákokkal való kapcsolattartás, kapcsolatteremtés.
Hát Bencés gimnáziumban jártam, alapvetően hogy a fiatalokkal való foglalkozás, ahhoz úgy volt kedvem, affinitásom.
Közösség.
A közösségnek a teremtése. Diákotthonos volt a diákjaimnak a nagy része, és én is a diákotthonban éltem velük, tehát egyfajta diákotthoni rendet kellett prefektusként föntartani, ez bizonyos, hát, ütközési felületeket is jelentett, meg hát tanárként is azért nyilván küzdeni azzal, hogy egy osztálynak a figyelmét meg tudjam ragadni, és hogy valamire elvezessem őket. Voltak ennek nehézségei. Tehát azt tudnám mondani, hogy nem annyira a tanítás, a matematika vagy a fizika volt az, ami ugye a központba állt, hanem a közösség és a hitnek az átadása. Elég sokat vittem a gyerekeket mindenféle módon, csónakkal, vízen, biciklivel, gyalog, télen síelni. Tehát kerestük azokat a pontokat, ahol ezt a közösségi élményt meg lehet közösen tapasztalni. Sokat foglalkoztatott az, hogy ennek ugye elég nagy hagyománya volt a cserkészettől kezdődően a szerzetes gimnáziumokban, de hogy mondjuk a túrázást hogyan lehet valahogy mondjuk a lelki gyakorlattal összekapcsolni, és így jöttek létre azok az arándoklatok, amit abban az időben kezdtünk el, az egyik mindmáig működő arándoklat, az a Barátok útja. Egyházi, vagy hát szerzetes gimnáziumoknak a középiskolásai azóta is csinálnak most már több mint 20 éve. Ennek a 1996-ban volt a kezdet, amikor Szent II. János pápa Magyarországra Pannonhalmára látogatott, és akkor Tihanyból Pannonhalmára egy kb. 100-120 gyerekkel, vagy középiskolás fiatallal, ebbe a piaristák és az iskolanővéreknek is a csoportjaibe tagozódtak, ez folytatódott később is. Úgyhogy talán így a pedagógiai hát munkában számomra ez jelentett a legtöbbet.
Hány évig tanított Győrben?
8 évig voltam a Bencés gimnáziumban. 2 osztályon volt, 2 osztályt vittem végig, és végig a prefektus is voltam a diákotthonban. Ez teljesen az iskoláról szólt, és aztán 97-ben akkor hívott el a főapát úr, és akkor Budapesten a tanulmányi háznak lettem utána a vezetője, és akkor a Szent Szabina kápolnának a lelkésze, és akkor egy más jellegű, nem iskolai, hanem inkább a szerzetes növendékekkel, és az ottani főképpen egyetemista, meg felnőttkorú évekkel való törődés volt a feladatom, az is egy nagyon emlékezetes időszak a Budapesten a Szabina kápolnában.
És hogyan került Bakony Bélre?
Aztán 9 év budapesti szolgálat után, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy most már a főváros az és az a nyüzsgés is sok volt, és akkor kértem egy szabbatévet, tehát egy ilyen, amikor egy kicsit így visszalépek és kiszállok ebből az aktív életből, és egy kicsit a szerzetes életnek, a monasztikus életnek ezt a személyes megtérés és egy kicsit az önismeretnek és a formálásnak fordítottam ezt az időt, és akkor kaptam egy ilyen évet, és akkor ezt a szabad évet én ott Bakonybélben tölthettem. És aztán utána, amikor ez letelt 2007-ben, akkor én Pannonhalmán kaptam szolgálatot, és pár hónap után aztán hát szükség volt arra, hogy a Bakonybélinek a kiséppen akkor 10 éve elindult új alapításnak, vagy újraalapításnak hát összesen akkor hárman voltunk annak a vezetője legyek, és akkor 2007 őszén kerültem így Pannonhalmáról vissza Bakonybélbe.
Engedjen meg nekem egy személyes kérdést. Mi az, amit, hogyha visszagondol, mi az, amit ez idő alatt az egyéves személyes megtérésben megtapasztalt lét alatt megtanult, és amit a saját életére tud vonatkoztatni? Meg lehet ezt konkrétan fogalmazni?
Az egyik tapasztalat, ami már tulajdonképpen budapesti tapasztalat volt, hogy a saját magamnak a határait látni, és hogy mennyi az, amit tehetek, mi az, amit már nem. És hogy Bakonybél mindig jelentette a mozgást, a kétkezi munkát is, tehát hogy még a korábbi évek azok leginkább a fejről, meg hát a szervezésről, meg a kapcsolatokról, meg a beszédről szóltak. Ez az időszak inkább a csendről szólt, tehát hogy én nem már abban az értemben a csendről, hogy nem beszéltem, nem tanítottam, nem prédikáltam, nem voltam lelkivezető, hanem hogy így csendben voltam, és hogy így a testemmel csináltam dolgokat, tehát dolgoztam kertbe, bicikliztem. Tehát ez az év a testnek a munkálásáról szólt, mert hogy a test a léleknek a temploma, és hogy a megtérés is a test által, és az Isten tisztelet is, az imádság is valahogy a test által kell, hogy történjen. Leginkább ez a testi tapasztalat. És persze azóta is, amióta Bakonyban vagyok, a mi életünknek a része a testi munka, meg a természetnek a közelsége. Ez nagyon fontos számomra.
Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, és köszönöm szépen a személyes gondolatokat, illetőleg a személyes választ. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy mi a Bakonybéli bencés közösségnek a sajátossága? Tehát mi az, ami mondjuk a tihanyi bencés közösségtől, vagy éppen a pannonhalmi közösségtől megkülönbözteti? Van ilyen?
Igen, mindegyik bencés közösségnek van egy sajátos arca, és a Bakonybéli monostornak, a Szent Mauritius monostornak a sajátos arca az a monasztikus élet. Nincs a mi közösség, a monostorunknak nincsen semmilyen különleges intézménye, úgy értem, hogy iskolája például. Egyedül a plébánia van, hát azt nyilván ott vagyunk, akkor azt mi ellátjuk. De a sajátos hivatása a Bakonybéli közösségnek az, hogy egy imádkozó közösség legyen, hogy kitüntetett hely legyen az életünkben a közös imádságnak, az Opus Dei-nek, és a személyes imádságnak is, a Lectio Divina-nak, hogy megéljük abban a Szent Benedek értelemben ezt a hármas oszlopot, hogy óra et labora et lege, hogy imádkozzál, dolgozzál és olvassál, és a Szentírásnak az olvasását jelenti. És nagyon fontos Bakonybélben, most 1000 éves a monostorunk, ami alapítójunk Szent Günther és Szent Gellért, tehát Günther az alapító, de azokban az években, pár évvel később Gellért is ott töltött 7 évet, ők ott éltek a természetben, Gellért talán egy barlangban, vagy egy ilyen kis remetességben, és ott körülvették őt nem csak az erdőnek a fái, hanem az állatok is, tehát egy szarvasborjú és egy farkas, akiket megszelídített, és ott pihentek meg a Szent Remetének a lábainál. Tehát a természetben való élet, a természetnek a szeretete, ma azt mondanánk, egy ökológiai szemlélet és egy ökológiai életforma, és ezt is hát a munkánkban is megjelenik, hogy gyógynövényeket termesztünk biogazdálkodással, és egy gondozunk egy 6 hektáros arborét, amit örökségbe kaptunk, egy történelmi kertet, tehát ami a teremtés könyvben van, hogy művelje és őrizze az ember a rábízott természetet, egy ilyen baráti és közeli kapcsolat a természettel, és mindenben az imádság, a csöndnek a szerepe, és hogy igazából a missziónk, mert hogy missziónk is van, az, hogy mindaz, aki hozzánk jön, azokat ebbe részesítsük. És hát a Szentírás olvasása és a régi szerzetesi szövegeknek az olvasása, kiadása, ez is a munkákhoz tartozik, és persze a lelki gondozás, a lelki vezetés, ezt is többen műveljük, sokan azért jönnek, hogy ezt igénybe vegyék, ezt a fajta segítséget.
Kanyarodjunk vissza a választott szentírási idézetre. Ebben a mondatban, ha emlékeim nem csalnak, akkor szerepel az irgalom szó.
Igen.
Emlékszik arra, amikor saját életében megtapasztalta Isten irgalmát? Konkrétan?
Igen, hogy az Isten irgalmának, az irgalomnak nagyon fontos szerepe van az életemben is. Én nagyon gyakran tapasztalom, hát tulajdonképpen minden szentgyónásban, vagy komolyabb bűnbánat idején ez egy nagyon meghatározó és megtartó élmény az életemben. Ha hirtelenjében nem is tudnék valami egészen megrendítőt mondani, egy-két olyan példát talán fel tudok hozni, ahol én ezt személyesen megtapasztaltam. Az első az egy ilyen diákkori emlék, pannonhalmi diákként, valamilyen pályázati feladathoz, a Mohácsi csatának volt talán valamilyen évfordulója, és akkor ahhoz kellett írni szöveget, és én akkor kölcsön kértem könyveket, és elhagytam ezeket az értékes könyveket, és ez év végén volt, és akkor utána otthon vettem észre, hogy nincs meg, és akkor hát visszamentem Pannonhalmára, és kerestem mindenfelé, még a hazautazás után a sok szemetet, azt kivitték a szeméttarról, azt is végigjártam, de nem találtam, és akkor volt egy idős atya, a Flóris atya, aki a könyvtáros volt, Szabó Flóris, akkor hát én elmentem hozzá, és mondtam, hogy hát én két ilyen, nem lehet ezeket már kapni, én elhagytam ezeket a könyveket, és akkor ő elment a könyvtárba, vagy egy-két nap múlva előtt, és akkor hozta nekem ezeket a könyveket. Kérdeztem, hát mit kell érte fizetni, mert ezek drága, mondta, hogy semmit nem kell érte fizetni. Hát ez a fajta az ingyenesség, amikor valamit, amit én elrontottam, vagy elveszítettem, tönkretettem, és az a Flóris atya, aki a számomra olyan fontos emlékként maradt meg, ő ennek a Isten irgalomnak egy ilyen emberi képviselője, megtestesítője volt. De nem csak ez az egy történet, hanem más történeteim is vannak. De ha arra gondolok, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor elindultunk erre a hosszú 40 napos útra Jeruzsálembe, hát ott is számos ilyen élmény volt, ahol a kiszolgáltatott helyzetben az emberi szeretetet, irgalmat megtapasztalva az Isten irgalmáról kaphattunk ízelítőt. Például egy ilyen élményem volt, hogy az úton elszakadta. Sok mindenre fölkészültünk, de arra nem, hogy a lánc elszakad, a biciklinek a lánca is nem volt. És akkor hát ott adottunk az út közepén, és ez Jerikóba volt, és akkor ott termett 10 arab körülöttünk, amely látták, hogy a biciklivel van valami, először megijedtünk, hogy mi lesz, de semmilyen barátságtalan gesztus nem volt, hanem neki álltak szerelni. Hát anélkül persze egy szót nem tudtunk, és megcsinálták, hoztak ott fogót, meg nem tudom mi, összenyomták, valahogy megoldották, és ment a bicikli utána. Tehát ilyen élményeim voltak, amik az ingyenességnek és a megfizethetetlen szeretetnek a jelei, ezek a számomra erős élmények az Isten irgalmáról.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a példákat megosztotta velünk, és egyetlen egy kérdésem van még, most jelenleg mi a feladata Bakony Bélben, mint perjel?
Hát most Bakonybéli monostor millenniumát kezdtük el ebben az évben, ezt mondom, hogy kezdtük el az ünneplés óta, még nem lenne a legjobb, ugyanis egy nagy építkezés is kezdődött el, és több templomhoz csatlakozó, főleg a vendégek, illetve a turisták fogadására kalmas kiállítótér ajándékboltnak az építése, meg egy olyan energia központnak az építése, ahol megújuló energiát használhatunk, földhő, geotermikus fűtése lesz a templomnak, és hát napelemekkel fogunk napenergiát hasznosítani. Aztán az egyházközség számára egy közösséggel, szóval egy nagy építkezésben vagyunk. Most ez az egyik fontos feladatom, persze nem egyedül, hanem rendtársaimmal, meg több munkatársunkkal, Günther testvér ennek a közösségből a felelőse, és közben hát persze a közösségnek is az épülése az ennél sokkal fontosabb, és úgy így az elmúlt 10 évben, mert 10 éve vagyok Bakonybélben, jó visszatekinteni, hogy 3-an kezdtük el, és most 7-en vagyunk már, és hát reménykedünk benne, hogy még újabb testvérek is fognak majd csatlakozni. Talán ugyanaz a feladatom, mint sokszor volt, hogy a közösség épülését segítsen.
Kívánjuk azt, hogy ez a közösség szépen épüljön. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Én is köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindig a kiemlem.
Halmos Ábel bencés atyával, a Bakony Béli bencés közösség perjelével Balázs Zsanett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu